prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat! Két hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Erőteljes növekedés és roppant alacsony árazási szorzók, így jellemezhető talán leginkább a hazai tőzsde zöld körforgásos gazdálkodást megvalósító társasága, amely ráadásul szintlépést tervez a standard kategória irányába. Műsorunk első részében a Vertical Grouppal foglalkozunk. Megjelentek a 2025-ös tényszámok, a cég üzleti és tőkepiaci stratégiáját tekintjük át. Műsorunk második részében pedig az ingatlanpiacra, az új lakóingatlanok fejlesztésének irányába kalandozunk. Mit mutatnak a legfrissebb trendek a fővárosban? Egy évről évre stabil osztalékfizetéssel jellemezhető társasággal, a Sandell Estate nyertével ismerkedünk meg közelebbről. Kérjük, tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
2025-ben az előző évhez képest az árbevétel 12%-kal, az EBITDA eredményesség pedig 8%-kal nőtt a Vertical Groupnál, de a tőzsdei múltat tekintve, hogyha 2022-höz viszonyítjuk, akkor egészen elképesztő a növekedés. Az árbevétel 7,4 milliárd forintról 23,5 milliárd forintra, az EBITDA pedig 1 milliárd forint közeléből 3 milliárd forintra emelkedett. Itt van a stúdióban Ferenc Kornél, a Vertical Group NRT meghatározó tulajdonosa. Üdvözlünk, szervusz!
Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
Kik a magyar hulladék gazdálkodási rendszerben a fő meghatározó szereplők, illetve mi a Vertical Group szerepe ebben az ökoszisztémában?
Akkor, amikor a MOHU 2,5 évvel ezelőtt a koncesziót megkezdte, akkor 6 régióra osztotta Magyarországot, nyilván a földrajzi adottságok alapján meghatározta, hogy ezen 6 régión belül kívánja koordinálni a hulladék gazdálkodást, és egyben feltételezi, hogy ezen régiókban az anyagáramot is fogja tudni koordinálni. Amikor a koncesziós rendszer elindult, akkor mi ezen rendszeren belül 6 régióból 5 régióban benne voltunk, tehát fizikailag lehetetlen volt, hogy mi egy régiót önállóan vagy lefedjünk, vagy lekoordináljunk. Úgyhogy mi ilyen szempontból nagyon speciális helyzetben vagyunk, a MOHU szemüvegén is át, hogy mi egy olyan szereplő vagyunk, akik nagyságunkat tekintve elérünk egy régió koordinátori volument, viszont mi a 6 régióból 5 régióban jelen vagyunk, tehát ilyen szempontból a régió határokon átnyúló szolgáltatást tudunk nyújtani. Nyilván ezt alapvetően meghatározzák a végpontjainak a földrajzi elhelyezkedése, de mint az egyik legnagyobb feladat ellátó az országba, saját lerakókkal, saját végpontokkal, saját technológiával, nekünk egy a legfontosabb, hogy minél hatékonyabban, minél magasabb arányban tudjuk a mindenkori rendszerbe integrálni az erőforrásainkat, és mi ezen vagyunk.
Hogyan látod ezt az átalakult hulladék gazdálkodási folyamatot, amelyben megjelente a MOHU, mint koncesziónyertes?
Nagyon fontos leszögezni, hogy a MOHU a hazai szabályozásnak egy eszköze ahhoz, hogy azokat az uniós csatlakozáskor vállalt közvetipari hulladékgazdálkodási sztendereket végre tudjuk hajtani, amiket a csatlakozáskor aláírtunk. Csak hogy egyet kiemeljek, hogy 2040-re az általunk összbegyűjtött hulladék mennyiségnek a lerakását az 10%-ban maximalizálják, amiben azt kell látni, hogy jelen pillanatban mondjuk, hogyha ilyen 50% környékén vagyunk, akkor a következő erős másfél évtizedben még jelentős fejlesztéseket kell végrehajtanunk ahhoz, hogy a hulladék lerakó elől az anyagáramokat el tudjuk téríteni. Ennek milyen lehetőségei vannak? További anyagában történő hasznosítást kell építenünk, ezeket a kapacitásokat kell bővítenünk, illetve ami nyilván egy örök téma és kérdés, az az úgynevezett termikus hasznosításnak a lehetősége, tehát magyarra lefordítva hulladék égetés, hogy akár centralizált, vagy akár decentralizált módon, de az országba tovább tudják ezt fejleszteni. Nyilván a MOHU ennek egy csatornája, ugye korábban ezt az állam az NHKV-val igyekezett megoldani, majd visszaterelve a piac irányába hulladék gazdálkodást, lett a MOHU ennek a kvázi koordinátora, de én azt gondolom, hogy alapvetően feladatellátóként, létesítményüzemeltetőként nekünk a feladatunk az, hogy ezt a szolgáltatást ellássuk.
Tulajdonosi vagy menedzsment szempontból milyen üzenetek fogalmazhatóak meg 2025 kapcsán, hogyan teljesítettek az egyes üzletágok?
mind a közvetiparban, mint a gyártásban, ami tervszerű növekedésben volt rajzolva, amit megálmodtunk, azt végre tudtuk hajtani. A hulladékgazdálkodás tekintetében egyrészt tudtunk kicsit bővülni, tudtunk bővülni a koncesszión kívüli hulladékáramba, tehát ami a lerakók végpontok terhelését illeti, illetve a gyártás tekintetében is tudtunk bővülni új partnereket is, illetve ami nagy eredmény, ez a Flare Plastic akvizícia volt a tavalyi évben.
20% körüli növekedéssel terveztek idén, legalábbis a tavaly szeptemberben publikált előrejelzésetek 27,7 milliárd forintos árbevételt és 3,7 milliárd forintos EBITDA-t tartalmaz. Hogyan halad a tervek időarányos teljesítése?
Az első negyed évet követően azt látjuk, hogy időarányosan jók vagyunk, ami azt hiszem, hogy azért is fontos, mert 25-öt lezárva már a harmadik évbe tudtuk hozni az általunk megálmodott 5 éves tervet. Én azt gondolom, hogy 2026-ban képesek leszünk arra, hogy a következő 5-8 éves tervünket felrajzoljuk, ami nyilván további akvizíciókat, további bővüléseket fog jelenteni, de én azt hiszem, hogy az egyébként is elindított folyamatokra ráépülve 2026-ban új dimenziókat fogunk tudni kinyitni a cég életébe.
Összességében mit lehet várni a Flare Plastic akvizíciótól, mekkora a stratégiai jelentősége?
A Flare Plastic Kft.-nek a stratégiai jelentősége sokkal nagyobb, mint amit számokba tudott hozni a vertikál életébe. Egy olyan gyártói kapacitást tudtunk beintegrálni a vertikál csoport életébe, ami azokat az autóipari koncerneket képes földrajzilag kiszolgálni, ami egy gyártás kiszervezésénél az egyik legfontosabb kérdés. Miskolcon van, 15 évvel ezelőtt egy zöldmezős beruházásba építették újjá az infrastruktúrát, jelentős géppark kapacitással. Rengeteg szinergia volt és van a vertikál eddig életében és a Flare Plastic tevékenységében. Ezeket a közös halmazokat, ezeket a közös nevezőket tárjuk fel és alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy hatékonyság növekedésbe, eredményességbe a Flare Plastic azt gondolom, hogy már más képet mutat, mint amilyen állapotba átvettük. Tehát nyilván azért ruháztunk be, mert láttuk ezeket a szinergiákat a cégek között. Abszolút a fő cél volt az akvizícióval már, hogy a vertikál csoportnak alapvetően az árbevételét tudjuk kellőképpen diversifikálni, ezzel is nyilván a kockázatot csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a Flare belépésével már önmagában be tudtunk arról számolni, hogy egy 40%-ba tolódik el a műanyagipar és a környezetiparnak az árbevétel struktúrája. Tehát mondhatjuk azt, hogy így két nagyon stabil pillére alakult ki a vertikálnak, és mind a két lábat szinte azonos módon tudjuk bővíteni évről évre.
Mennyiben változtatta meg a műanyagipari üzletágat az iráni háborúhoz kapcsolódó alapanyagár emelkedés, és az újrahasznosított anyagokat hogyan érintette ez?
Napokon belül reagált az alapanyag piaca az iráni háborúra. Nyilván elmozdult az árakat, de ezeket az árakat mi szinte dominószerűen tudtuk a vevői irányba újra tárgyalni. Én azt hiszem, hogy talán nekünk ez volt ebbe a legfontosabb kérdés. Ami pedig a haszonanyag részét illeti, abszolút felértékelődik, sőt, hatványozottabban értékelődik fel a reganyagnak a készlete, hiszen ez már itt van, ez már megvan. Nem kérdés, hogy ez ide tud-e jutni. Alapvetően nyilván, amikor mondjuk egy háborút beáraz a piac, akkor az alapanyagnál egyrészt az alapanyagnak a bekerülését árazza, másrészt pedig a fizikai hollétét. Akkor, amikor egy reganyag újra árazódik, akkor nyilván ez egy óriási érték, hogy ez már megvan. Arról nem is beszélve, hogy a vertikál pedig a saját gyűjtése után képes feldolgozni, és egy tiszta alapanyagot elváltani belőle.
Jelentős beruházásokat eddig is végrehajtott a vertikál, és ehhez sikerült is bizonyos támogatásokat elnyerni. Most a köztudatban nagyon benne van az, hogy jó eséllyel az uniós források, azok több területen is visszatérhetnek. Hogyan tekintetek erre az időszakra, mennyire lehet képes ebből profitálni majd a vertikál, hogyha valóban ez a pénzáramlás, ez ismét megindul Magyarország irányába?
Mi a változásban egyébként mindig hiszünk, azt gondoljuk, egy változás az sosem árt a gazdasági életbe. Technológiai cégként az elmúlt időszakokban minden ilyen jellegű forrás képes volt a vertikál fölvenni. Mint hazai gyártó cég, mi azt hiszem, hogy minden olyan paramétert mi tudunk teljesíteni így látatlanban, ami ezeket az uniós forrásokat képes kiszolgálni, képes lehívni. Nagyon várjuk, nagyon kellnek ezek a források, úgyhogy be vagyunk tárazva ötletekkel és lehetőségekkel. jelenséggel. Alapvetően optimistán állok a jövőt illetően. Én azt gondolom, hogy se jogszabályvileg, se gazdaságilag nem látunk olyan tényezőt vagy olyan pozíciót, ami esetleg a cégnek az életét vagy kilátásait bármilyen módon hátráltatná, vagy negatív irányba változtatná. Azt hiszem, hogy egy új ére, egy új lendület a mi tevékenységeinkbe is megújulás és bővülést tud hozni. Az uniós forrásoktól függetlenül pedig azokat a fejlesztéseket, azokat a saját beruházásba történő kapacitásbővítéseket elvégezzük, és nem álltunk meg bele, amik a meglévő tevékenységeinkhez szükségesek.
A jelentős profitabilitás és az előrejelzett dinamikus növekedési pálya eddigi teljesülése ellenére a részvények árfolyama nem igazán tudott tartósan emelkedni az elmúlt években, és jelenleg is a historikus kereskedési sáv alsó tartományában van. Személy szerint szerinted milyen tényezők okozhatják ezt a visszafogott tőzsdei teljesítményt?
Figyeljük a részvénykönyvet, és nyomon követjük, hogy a kisbefektetőknek a száma és kedve az hogy alakul a cég befektetését illetően. Azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évben a kisbefektetők száma meg sokszorozódott, jelentősen nőtt a kisbefektetők kedv. A türelmüket és a bizalmukat azt pedig ezúttal is köszönöm, mert azt hiszem, hogy aki tőzsdével foglalkozik, az látja, hogy ma ez a papír közelesen mutatja a valós értékét. Van egy úgynevezett kiöntés vagy túlkínálat a részvényekbe, ami egy viszonylag kisebb likviditású papírt nyilván könnyen le tud bénítani, de ahogy a folyamatot látjuk, ez rövidön belül meg fog változni.
Árazást tekintve lényegében könyv szerinti érték közelében kereskednek a részvényekkel, az árfolyam nyereség PI mutató alapján pedig mindössze 4 évnyi profitra értékelik a befektetők a társaságot. Milyen lépéseket tervez a menedzsment, mellyel csökkenthető ez a hazai részvénypiacon is kirívónak tűnő alulértékeltség?
Igen, mi az alulértékelést kiemel, ugye a tavalyi év őszén, amikor a Fairplasticot akviráltuk, akkor volt egy részvényértékelés a DLA részéről, ami már akkor a 25-ös év lezárását feltételezve, olyan 13 forint környékén határozta meg a részvényértékét. Nyilván azóta ezt az évet le is zártuk, és azóta elindult a következő negyed év, ahol hozzuk a számunkat, tehát hogy ez is azt mutatja, hogy a részvényérték az nem ott van, ahol jelen pillanatban a kereskedés zajlik. Eldöntötte a közgyűlés is a saját részvényvásárlását. Jelen pillanatban technikai okok miatt nem áll módunkba még ezt most végrehajtani, hiszen ránk is vonatkozik azok a tőzsdei szabályok, amik ezt korlátozzák, de mindenképpen a mi céljaink között és a mi eszköztárunkban azt aktivizálni szeretnénk, és ezt azt gondolom, hogy a közeljövőben nem sokára el tudjuk indítani a valós saját részvényvásárlási programunkat, illetve annak a folytatását, ami részben hozzá tud majd segíteni a papír likviditásához.
Tőzsdén kívüli egy OTC piacon történő saját részvény visszavásárlás volt az, amit bejelentettetek még ősszel, nem sokkal a Flair Plastic akvizíciót követően. Azóta viszont nem történt ilyen tranzakció. Miért gondoltátok azt, hogy piacon kívül érdemes megkezdeni ezt a saját részvény vásárlási, visszavásárlási folyamatot?
Az egy abszolút technikai jellegű első lépés volt. Valójában nyilván nem gondoltuk mi sem azt, hogy ez képes bármilyen módon helyettesíteni a tényleges tőzsdén történő vásárlást. Viszont utána egy olyan időszakban léptünk be, még egyszer mondom, hogy jogszabályi korlátok miatt nem volt módunkba végrehajtani, de nem sokára ezeket a típusú programokat tudjuk folytatni.
Lehet-e esetleg felvásárlási célpont a vállalat, és mekkora lehet a társaság stratégiai értéke egy megfelelő vevőnek?
Ennek a cégnek az identitását tekintve egy nagyon régmúltra visszanyúló családi vállalkozásból épült tőzsdei vállalat. Ebből fakadóan sem fekete-fehér, hogy a vállalatot értékesítem-e, vagy van-e ilyen szándék, tehát nincs. De hát nyilván a piacon egyébként a vertikál azt gondolom, hogy egy érdekes vállalat lehet a tevékenységét tekintve. Egy olyan körkörös gazdálkodást végzünk, ami ma meggyőződésem, hogy Magyarországon nagyon kevesen, vagy talán rajtunk kívül senki nem képes arra, hogy a tényleges lakossági hulladéknak a körforgását végigvívve a saját erőforrásainkon egy alapanyagot állítunk elő belőle, amit aztán mondjuk egy multinacionális vállalatnak alkatrészként kész termékként beszállítunk. Azt hiszem, hogy ebben mindenképp az élen járunk, de technológiai cégként nem csak az élet szeretnénk járni a hazai piacon, hanem én azt gondolom, hogy a nemzetközi piacra való kitekintésbe szeretnénk a céget valójában megmérettetni, és annak a értékegységén szeretnénk a top cégek közé tartozni.
Az a piac, amin jelen vagytok, több véleményformáló szerint is dinamikus változások előtt áll. Komoly munícióval rendelkező társaságok mozognak elég, hogyha csak a tőzsdei szereplők közül az Alteóra gondolunk. Személyesen te vagy a vertikál menedzsmentje, hogy látja ezt a piacot, mennyire várható egy további valóban dinamikus konszolidáció?
Azt látjuk, hogy az elmúlt két évben egy jelentős piaci átrendeződés zajlik. Folyamban van egy gazdasági centralizáció, amiben nyilván nem titkoltan a vertikál aktív részese kíván lenni. Mi abszolút koordinátorként kívánunk föllépni a hazai piacon. Az Alteóra kitekintve egy rendkívül impozáns és klassz vállalat. Vannak közös halmazaink, de mégis azt látom, hogy nem egy utat járunk. Döntő többségében ők energetika és hulladék, mi pedig gyártás és hulladék, és a hulladék területén sem azonos piacon mozgunk. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az Alteóval, még ha mind a ketten bővülünk is, el fogunk férni. Akár hazai, akár a nemzetközi piacon. De igen, tehát, hogy mi egyébként nagyon határozottan megyünk előre, akvizíciós célpontjaink vannak, mind belföldön, mind külföldön, és ezeket a folyamatokat, mint ahogy azt korábban is meghatároztuk, hogy a bővülésnek ez tud lenni az áloga, ma is így látjuk, hogy alapvetően az akvizíció vagyunk képesek végrehajtani azokat a számokat, amiket kiszűztük magunk elé.
Márciusban kötöttetek kijelölt tanácsadói feladatok ellátására egy megbízási szerződést a Concord MB Partners-szel. Mennyiben segíti ez az együttműködés a tőkepiaci stratégiátok megvalósítását?
Azért is döntöttünk úgy, hogy a Concorddal megyünk tovább, és kötünk egyfajta dílt vagy szövetséget, mert azt a komplexitást, amit a Concordban nyújt a piacon, abban ő egyedülálló, és azt gondolom, hogy a Concord képes ma a vertikál igényeit, étvágyát kiszolgálni az akvizíciókba, az információk tekintetében. A Concordnak a komplexitása piacon ilyen szempontból mindenképp egyedülálló, és ezért megköszönve a korábbi szolgáltatónak a rendkívül jó munkáját, a vágylászokkal dolgoztunk korábban, nagyon jól váltunk el, de hogy alapvetően az a dimenzióváltás, amire a vertikál készül, azt gondoljuk, hogy az a Concord MB Partners lesz a mi valódi kapcsolatunk és partnerünk.
Tervezi esetleg a társaság, hogy a likviditás javítását, illetve az alulértékeltséget szem előtt tartva elemzői lefedettséget próbál a vertikál befektetési sztória mögé tenni?
Mindenképp. Ahogy látszik, akár Concordával együttműködés is, hogy új érát nyitottunk, hiszen a kategóriaváltást megcélozva a standard kategóriába lépés az az eszköztárunkat fogja tudni bővíteni, és én azt gondolom, hogy ennek nyilván alapvető igénye lesz, vagy talán feltétele, hogy ezeket a szolgáltatásokat, vagy támogató rendszereket igénybe kell venni. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy az elemzői irányokba is fordulnunk kell, tehát készítjük ezt elő.
Közelmúltbeli bejelentésetek volt a Fehérvár Hotel Kft. 51%-os üzletrészének megszerzése. Itt a projekthez kapcsolódik egy 1,5 milliárd forintos támogatás. Ez milyen idővel realizálódhat, és hogyan kapcsolódik a társaság fő tevékenységéhez?
Nagyon érdekes és izgalmas projekt ez nekünk is, és hát erre úgy tekintünk, mint a vertikálnak egy kis égkövet, amihez támogatáshoz is hozzá tudtunk jutni. Nyilván mi befektetőként, ingatlan fejlesztőként vagyunk jelen ebbe a hotel projektbe, ami alapvetően egyébként azért nem idegen a cégtől, mert minden infrastruktúránkat ingatlan fejlesztőként fejlesztettük le, akár egy hulladék lerakó is ingatlan fejlesztésnek minősül, hiszen történik egy pénzügyi befektetés, beruházás, amit megfelelő üzemeltetéssel van egy megterülési kifutási ideje a beruházásnak. Tehát ahhoz, hogy magát a fejlesztést megcsináljuk, ehhez minden képességünk és készségünk megvan. Egy plusz lábat jelent a vertikál csoportnak, és hát én bízok benne, hogy akár 2 vagy lehet, hogy 3 év múlva, de a következő közgyűlés azt mondjuk itt tarthatjuk.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióban, nyomon követjük akkor a továbbiakban is a társaság tőzsdei pályáját. Ferenc Kornél a Vertikál Group NRT meghatározó tulajdonosa volt a vendégünk a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a meghívást!
Ez még mindig a prémium kategória.